9 óra 18 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hogyan nyitott a hazai értéktős, de ezt fogjuk megvitatni a következő percekben, illetőleg az európai nyitásról mi mondható el. Még egy kicsit ezt megelőzően azt elmondanám, hogy voltak Ázsiában elég heves mozgások, ott Hongkong 3,8%-ot zuhant, a kínai Shanghai Composite 2,5%-kal került lejjebb, és azért is hoznám szóba mindezt, mert hogy mennyire befolyásoló tényező ma az európai kereskedésben, vagy mostanában az európai-amerikai kereskedésben az a kínai ösztönző csomag, amit azt hiszem, ha jól emlékszem, egy ilyen nagyjából 2 héttel ezelőtt jelentett be a kormányzat. És hát sokan azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy megfelelő stimulus lesz majd.
Hát igen, annál is inkább, mert ugye ennek azért a nagy része az a valóságban a részvénypiacokon csapódik le, mármint olyan értelemben, hogy ilyen befektetési alapokat hoznának létre több 100 milliárd dollár értékben, és ugye ezekkel támasztanák meg a részvénypiacot. Ugye például, ami a lakosságnak kedvelt ugye a kamat csökkentés, annak például az éves hatása 130 milliárd dollár lehet felszabt kb. Tehát az például a kisebb része, és nyilván az a fogyasztásra hat ki. A lényeg, hogy ugye maga a kínai piac az, tehát nagyjából láttunk egy 400 milliárd dolláros stimulust, és akkor emelkedett 800 milliárd dollárt a piaci kapitalizáció. Tehát ráadásul technikai szinthez, tehát hogy én olyan nagy jelentőséget nem tulajdonítanék ennek a mai esésnek. Tehát volt egy túlreagálás, tehát volt egy túladott piac, ahol jött egy hirtelen egy nagy pénznek az ígérvénye, akkor emelkedett jó nagyot, dupla akkorát, mint a pénzígérvény, és akkor most korábban elkezdett korrigálni, és akkor ezen a körülbelül ott volt is egy a múlt héten egy, nem is tudom, talán egy ilyen 8%-os, tehát egy elég nagy esés, tehát 10% környéki esés, emlékszem a pontos értékre, napon belül talán még több is volt, mint 10%, és aztán talán 7% minuszba zárt a Hongkong. Tehát, hogy voltak nagy esések már múlt héten is. Ugye ez a korrekció zajlik, és egy darabig eltart, mert maga a Shanghai is 2,7%-kal csökkent, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valamilyen értelemben a természetes folyamatnak a része. És ilyen értelemben ez nem is nagyon érintette még az ázsiai piacokat sem meg, hiszen például, hogyha a Nikkeit megnézzük, akkor ugye az kismértékben emelkedett, annak ellenére, hogy például Japánban az ipari termelési adat, tehát az augusztus érték az elég rossz lett, mert a várt 2,9%, illetve a korábbi júliusi 2,9%-os növekedés után 4,9%-os csökkenést mértek. Tehát nyilván annak annyira nem kell örülni. Ennek ellenére így emelkedett a japán piac. Tehát ez is jól mutatja, hogy kevésbé hatott Kínának a csökkenése az egyéb piacokra. És ez igaz Európában is, hiszen ugye itt azt látjuk, hogy a Eurostock 50, hát az éppen egy ilyen 1,1%-kal emelkedik, a DAX is tud majdnem 0,5%-kal emelkedni, de például a francia CAC-on az majdnem 1,1%-kal csökken, a FTSE 100 pedig 0,2%-kal csökken, tehát hogy egy totálisan vegyes mozgást láthatunk. És látjuk, hogy nem ez a kínai csökkenés az, ami elsősorban befolyásolja a nemzetközi piacokat.
A hazai tőzsde hogyan nyitott ma?
Itthon különben mi is inkább a pozitív oldalra álltunk. 2%-ot emelkedik a magyar piac, a BUX 74.570 ponton áll. Ugye ez néhány száz pontra, azt jelenti, hogy néhány száz pontra vagyunk a történelmi csúcstól. Hát viszont a forgalomra azért nem mondanám, hogy az túlságosan erős lenne, 560 millió forint a forgalom az első 23 perc után. Az OTP emelkedik 3%-ot 19.500 forintra. Hát ugye ez is már nagyon közelíti a történelmi csúcsát, amilyen 19.500 környékén van most nem emlékszem pontos értékre. A Magyar Telekom stagnál 1064 forinton, a Richter, aki ugye időnként csúcsokat dönt, és a legutóbbi csúcsához képest is ez is nagyon közel van, 3%-kal emelkedik 11.150 forintra, a MOL pedig 1%-kal értékelődik 2644 forintra.
Hogyan látod most a forint mozgását? Lehet-e egy újabb kísérlet arra, hogy 400 alá kerüljön a hazai fizetőeszköz, vagy igazából sajnos úgy tűnik, hogy megragadtunk ezen szint fölött?
Hát egyre inkább úgy tűnik, hogy megragadtunk ezen a szinten. Ugye azt látni kell, hogy a vásárlóerő paritás és alapján azért ez még mindig az erős oldal. Ugye ez rossz hír, de ugye ez így van. Tehát, hogyha nekünk van egy ilyen becslésünk, hogyha 2017-ben volt mondjuk egyensúlyban a forintnak az árfolyama, ami persze vagy igaz, vagy nem, de azért az elég régen van, az 7 évvel ezelőtt volt, és akkor ahogy becsüljük az infláció alapján az egyensúlyi árfolyamot, akkor azon ennél azért magasabb értéken van. És miért fontos ez? Ugye a kérdés az az, hogy ehhez képest a kamat hogyan helyezkedik el, hogyha a kamat gyenge, akkor, vagy nagyon alacsony, akkor ugye ehhez a vásárló erőparitáshoz konvergál, vagy a fölé megy. Ugye. A 2022 előtt, tehát az inflációs robbanás előtt, ugye a Magyarországon a kamatpolitika az lazult, és folyamatosan az árfolyam paritás felett volt az árfolyam, tehát az egyensúlyi árfolyam felett volt az árfolyam, miközben ugye a régiósok azok valójában erősödtek, vagy erősebbek voltak ezt képest. Most megint a gyengés pályára léptünk, így ezt a kamattal lehetne fenntartani. Ez irányba tett szóbeli intervenciókat a jegybank, és ugye gyakorlatilag kimondásra került, hogy most úgy tűnik, hogy októberben nem lesz Magyarországon kamatcsökkentés, hogy a kockázatok megnövekedtek. Ez valamelyest stabilizálja a forintot, úgyhogy nagyjából azt gondolom, hogy itt fog elítkelni, aztán meglátjuk, hogy november után milyen lépések jönnek, amit különben a relatív relatív magyar kamat az növekedni fog, ugye az LKB-től amúgy elég erőteljes üzenetet kaptunk, hogy vágni fogják például a kamatot. Ennek talán lehet azért valamiféle kis pozitív hatása akár a forintra, de meg a régiós devizákra nézve is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Miró Józsefet hallották az elmúlt percekben az Erste vezető elemzőjét. További szép napot, jó munkát kívánok, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan jövünk a friss hírekkel 9:30-kor. Maradjanak velünk!